Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Büdecs Pál vagyok a stúdióban. Vendégem Bányai Gábor, országgyűlési képviselőnk. Régen találkoztunk itt a stúdióban, azóta sok minden történhetett itt az országban, meg a körzetben is. Mi most a legjelentősebb esemény? Kecskeméten itt járt miniszterelnök úr is.
Kétszer is.
Milyen alkalmakból történt ez?
Nekünk fontosabb ügy, hallgatók számára is fontosabb ügy az a vidékfejlesztési, agrárfejlesztési államtitkársának a letelepülése Budapestről Kecskemétre, hisz ez egy olyan lehetőséget kínál föl a vidék számára, hogy szellem értelemben nem Budapesten fognak eldőlni a vidék nagyobb dolgai. Az európai és hazai fejlesztési forrásoknak a pályázati kiírásait Kecskeméten szövegezik meg, illetve hozzánk lelkileg, szellemileg közelebb álló emberek fogják a pályázati felhívásokat is faragni, kiírni majd. Ez jelentősebb előlépés lesz, mint bárki gondolná, hisz azért más egy Kossuth téri vagy Sorosári úton lévő hivatalnak az észjárása, mint aki mondjuk egy jóval kisebb város, vagy Kecskemét, és annak térségéből származik. És az államtitkár úr Kis Miklós Zsolt, ő Nyársapátiban él, tehát egy nagyon kis településen Pest megyébe, és ide is költözött azóta Kecskemétre, ott él a városban, ami szintén még inkább a vidéki létnek, a vidéknek, a sorsának döntéshozóit arra ösztökelti, hogy tehát tényleg vidékszagú kiírások szülessenek, és ez azért is lenne fontos, mert az elmúlt, már elmúlt 7 éves fejlesztési ciklusban hát számtalan felhívás volt, amit az élet nem igazolt vissza, és hát Budapesten nem értették meg sokszor, hogy nekünk fontos, hogyha egy kis falunak a bizonyos komfortjavító intézkedéseit támogatja a kormányzat, de hát a vidéki életben ugyan fontos a munkája, mint egy Budapest vagy egy nagyobb városi, kisebb városi létben élő honfitársunknak, és most legtöbb forrást éppen a agráriumban és a vidéken élők számára fontos ágazatokban a munkai teremtése és megtartása fogja a kormányzat ezzel az államtitkársággal is fordítani, és hát itt 1200 milliárd forintnak a kipályáztatása lesz a feladat, ami szintén egy nagyobb kihívás, hisz korábbiakhoz képest ez a forrás nőtt, amit vidékfejlesztésre és agrárfejlesztésre tud nyújtani.
Mekkora ez a hivatal, hogy képzeljük el, ami most ide letelepült Kecskemétre, ez az államtitkárság?
110 ember fog dolgozni, tehát nagyobb, mint a kiskunasi városi önkormányzatnak a hivatala, létszámban nem sokkal, de nagyobb. Tehát 110 ember fog dolgozni az Ipai utca, aki ismerős Kecskeméten, a Rudolf Laktanya, a mostani Kodály zeneiskola közelsége, az kéz a tapintat, viszont egymás mellett vannak. Ott van a kézipari park, nem messze a Sheraton Hotel, az új Kecskeméti Hotel, a régi városi uszoda, a régi megyei kórháznak a Izsákúti tömbje, és ott ezen részen található ez az Ipai utcai egykori megyei önkormányzati tulajdonú inkubátorház épület volt ez. Ez lett felújítva. Ez egy korábban orosz tiszti iroda épület volt a Varsói szerződés idejében.
A kormánypártokon belül egyesség született akkor a minisztériumok, illetve államtitkárságok kitelepítésről, mert hallottuk, hogy Kövér László nem értett ezzel egyet, ezzel a koncepcióval. Hogyan született meg ez a kompromisszum?
Ez persze nem tetszett az apparátus Pesthez kötődő részének, de hát ezt sikerült a miniszterelnök úrnak és miniszterének, Lázár Jánosnak végig úgymond verni az apparátuson. Nem tetszett, ez biztos. Ugye azt tudni kell, hogy a honvédelmi tárca fejvel költözése az nem egy kuriózum, hisz a vezérkar eleve nem Budapesten székel, hisz annak van, ugye részben Veszprém, részben Fehérváron voltak a központjai, tehát úgy veszük az agrárium mellett a honvédelmnek sem fontos Budapesten lennie. Ugye az agrárium másik része, most a Földművelési Minisztérium, az majd Debrecenben fog helyszínt találni. Önmagában ez egy érdekes dolog, hisz volt már kormányzati színhely Debrecen még a 46-42-es szabadságharc idején is, de ez egy jó döntés, hogy ez a tárca is az FM-nek a apparátusa leköltözik Budapestről Debrecenbe. Ott a távolság kicsit jelentősebb, mint Kecskemét-Budapest relációban, az majd háromszoros távolság Debrecen, de a mai világban, amikor az internet különféle egyéb segítség, ami elektronikus úton terjeszti a tudást, meg a híreket viszi, meg az ügyeket, akkor nem fontos napi szinten az apparátus vezetőjének, a miniszternek, vagy államtitkárnak Budapesten lenni a Kossuth téren. Tehát ez csak egy kicsit új lesz, egy kicsit az apparátus szempontjából, hogy széteríti a kormányzati működést, a kormány Budapest centrikusságát kicsit oldja. Ennek szerintem örülnék el, mint vidéki ember, ennek örülök egyébként.
Mi is örülünk, hogy itt munkahelyek keletkeznek azért a megyében.
És... Igen, hát csak fele munkatárst jön le Pestről, még lehet, annyi se a korábbi államtitkársági apparátusból, a vidékfejlesztési, agrárfejlesztési államtitkársága gondolva. Tehát itt sokan jönnek, sőt, Halasról is tudom, ma van
munkatárs. Igen. Ha már itt a távolságról, utazásról szó esett, nagy port kavart, meg még most is halljuk a hírekben, hogy még mindig berzenkednek többen ellene az autópálya díjaknak az átalakításáról. Ez minket mennyire érint hátrányosan, ez a fajta átalakítás?
Aki nem járt még autópályán, nem azon szokott közlekedni, ezt nem érinti természetesen. Aki autópályán sokat közlekedik, hogyha van rá forrás, akkor vesz éves matricát 32-3 ezer forintért, illetve tud venni 10 napos matricát 3000 pár száz forintért, hogyha, és ugye ez 10 napig érvényes, igaz egész országra. De a felmérések szerint a legtöbb autópályákon utazó honfitársunk, 10-ből 7 vagy 7-8 ember, az gyakorlatilag nem használja az egész ország területén az autópályát, hisz csak az A pontból B pont, az egy mondjuk egy Kecskemét, Szeged-Budapest, tehát így most megyei relációkba gondolkodva, vagy Dél-Magyarországba gondolkodva használták, és ritkában, nagyon ritkán mennek mondjuk Kecskemétről Miskolc vagy Debrecenbe autópályán. Egyrészt nagy kerülés, úgy veszük, és épp azért centrális az elhelyezkedés az autópályarendszernek, tehát nem is sok, tehát a Győrbe utazó mondjuk Kalocsai az a Tamás irányába vesz ügyent, és átmegy a Balaton déli részén, és nem az autópályákon keríti be Győr városát például, de még ez is említek, olcsóbb lesz így. Ugye arról van szó, hogy a megyén belüli megyei autópályamatrica, ez ugye 500 forint havidíjjal rendelkezik, ez a megyén belüli autópályaszakaszoknak az ingyenes használatát biztosítja, átmegy egy másik megyében, mondjuk Pest megyébe, akkor egy másik 500 forintos matricával teljes Pest megyei autópályarendszert lehet használni. Ez így 1000 forint egy hónapba, amúgy a 10 napos matrica, mondom, 3000 forint fölött volt, tehát így ez szerintem olcsóbb. Az más kérdés, hogy akik Pesten a körgyűrűn, nem más körgyűrűt eddig ingyen használták, bár ott is inkább az átmenő tranzitforgalom a jelentősebb, mint a budapestiek által használt mondjuk időszakok. Tehát budapestieknek inkább az a kérdés, hogy az M3-as, M1-es, M2-es bevezető szakaszát is visszaveszük-e, az nem volt életszerű, hogy ezek a szakaszok is belekerültek a rendszerbe, hisz nem szívesen használják, amit korábban ingyen használtak a honfitársaink pénzért, és erre a Budapesten még inkább erőteljesebben reagáltak, mint azt várták volna, de ott lesz kompromisszum, illetve a Bács-Kiskunban, ugye az M8-as híd, az M8-as autópálya hídja, a Pentele híd, a Nújvárosi híd, illetve a Szent László híd, az M9-es rövid csonka szakaszán Szekszárdnál, Szekszárd-Fajsz között, ez is ugye belekerült, és ott kettő matrica kellene. Most tudtam, ma alapú döntés született, elfogadták az érveinket, hogy nincs alternatívája ennek az útnak. Hogyha valaki mondjuk Dunavecséről át akar menni Újvárosba, Dunavárosba dolgozni, vagy kórház menni, oda járna a kórházba, akkor le kéne menni, hogyha nem akar fizetni Dunaföldvári hídon keresztül. Tehát, és akkor tehát ez életszerűtlen volt, hogy eddig két matricával kellett volna ebben az új rendszerben közlekednie. Most ebben talán visszalépünk olyan mértékben, remélem legalábbis, hogy a egymegyés szakaszá minősül, a egymatricás szakaszá minősül a két hídnak a teljes szakasza lehajtókig, ahol már lebírnak menni alternatív egyszemű utakra, vagy kétszemű utakra a Bács-Kiskun, vagy éppen a Tolna megyeiek, vagy éppen a Baranya megyeiek, vagy éppen vagy a Tolna, illetve Fejér megyeiek, igen.
Igen, tehát mindenképpen a halasiaknak ez egy kedvező változás, mert...
Hát ha nem használnak autópályát, akkor kedvezőbb, igen. Olcsóbb lesz most.
Hát főleg használja. A Budapest felé közlekednek nagy része az autópályán, akkor így két megyei matricával ki tudja váltani az eddigi országos autópálya matricát, és ha egy éves matricát vesz, akkor nem lesz rá több gondja akkor egész évben.
Igen, meg annyi is közebb kerül most a város, Halas városa, a térség, és mondjuk Budapest az autópályához, mondjuk az M5-öshöz, hogy a 53-as útnak a Sóstó strand előtti keresztülését körülbelül, mondjuk a Vadkert-Selymes határáig az út egy rekonstrukciós programban vesz majd részt. Ez olyan 7 kilométernyi szakasz körülbelül maximum. Ennek a felújítása tavasszal indul, és hogyha haladunk, hogy lesz pénzünk, akkor az 54-esbe is betorkolva. Tehát reméljük, hogy Kecskemét irányába is javul a uniós forrásból majd a megyei úthálózat. Tehát ez egy komoly lépés, hogy tehát Vadkert és Selymes és Pirtó Halas közötti útszakasznak a rekonstrukciára elkezdünk fordítani nem kevés pénzt, hisz ez egy rendkívül elromlott állapotú útszakasz, és hogyha ahogy haladunk az időben, remélem a ciklus végére, vagy 2020-ig a következő ciklusban belenyúlva lesznek még források ilyen, akár hazai, akár európai források valamilyen úton, módon, hogy ezek az amúgy nagyon veszélyes útjaink Balotaszállás, Kisszállás környékén is 53-as kapjon felújítást, hisz az 55-es út az most elkészül, az is nagy erőlépés lesz a térség számára, tehát, és ezáltal a mobilizáció autó használat, illetve a közlekedésünknek a ilyetén infrastruktúra fejlesztése, ez biztos kedvezően fog hatni a halasiakra és a vállalkozásainkra, a eljutásunk mondjuk Kecskemétre, vagy éppen Budapestre, ez javulni fog, ez gazdaság értelemben is előnyökkel fog járni.
Zene után folytatjuk majd a beszélgetést Bányai Gáborral.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Büdes Pál vagyok, a stúdióban vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk. Az autópályákról, közlekedésről beszélgettünk. Ha már itt tartunk, akkor van egy nagy projekt, ami a kiskalasiaknak évszázados ügye, a vasút ügy. Ugye nagy eredmény volt, hogy a Budapest-Belgrádi vasút errefelé vette az irányt az elkészültekor, még Szilárd János idejében. De hát azóta se sokat javult ez a közlekedést, talán még a sebessége se sokat változott. Szilárd Járon óta pedig sok minden történt a technikában. Viszont most úgy halljuk, hogy talán nagy előrelépés várható. Mi lesz ez?
Megállapodtak a kormányok Budapest és Belgrád, illetve ezen fölül a pekingi kormányzat Kína beszáll az európai vasútfejlesztési projektekbe, pénzzel is, meg technológiával. Azt tudni kell, hogy Kína most a világ leggyorsabban vasútfejlesztő állama. Évente hát ezres nagyságrendben adják hát új vasútvonalakat, és nagy sebességű vasutakat építenek, hisz Kína hatalmas ország. Nagy igény mutatkozik ott is, épp a közlekedés miatt valami kedvezőbb közlekedés forma, mint az autó, mint a repülő, utazás a vasúttal, és egy gyors vasútnál, amikor például ez a mi vasútunk is, ami potenciálisan, tehát a végeredmény tekintve akár 275-ös sebességterelést is el fog tudni viselni, de maga, tehát a vasúti pálya alkalmas lesz erre téve, hiszen tehát nem lesznek szintbeli kereszteződések eleve, tehát nem lesz olyan vasúti átjáró sorompóval, megvárjuk majd, hogy eljön megy a vonat, hanem fölötte hidak lesznek, vagy az út kerül a vasút alá, vagy fordítva. Tehát eleve ez már a lassítási szándékát mind a vasúton közlekedő vonatnak, illetve az autósoknak tehát nullára csökkenti. Emellett védőkorlátok, védőhálók lesznek végig a vasút mentén, hisz mind a vadak, mind a bekóborló, akár emberek, akár járművek rengeteg baleset forrása lehetnének. És az, hogy Budapest-Belgrád relációban nem a Budapest-Szeged jött elő, és ezt szerencsére tudtuk erőteljesen is eltolni a döntések elől, hogy nagyobb, aki ebbe gondolkodjon. És emiatt is, hogy ez itt jön el, ez fog jelenteni egyrészt egy nagy segítséget abban, hogyha mondjuk valaki munkát vállal, mondjuk ezen a vasút mentén valamelyik nagyobb város, kisebb városba, vagy akár Budapesten, az útidő az 1 óra 15 percre fog leszűkülni. Budapesten a legtöbb munkavállaló, hogyha mondjuk Rákos keresztúról mondjuk Budakesz irányába akar menni dolgozni, vagy a Budaörsi ipari park környékére, ott is 1 óra fölötti menetidőkkel számolnak. Tehát anélkül, aki elkötöznek Kiskunhalasról, van-e alternatívája annak, hogy elmenjen egy drágább helyre, gyakorlatilag rosszabb körülmények közé, de viszont föl tud érni ezzel a gyors vasúttal majd következő évek valamelyiknek végén, amikor megépül a vasút, akkor ez is ez egy komoly lehetőség lenne. A másik, hogy ez az északi koridorok egyikeként működő, talán 10-es koridornak mondják, hogy emlékszem ezt a vasútvonalat, ez ugye ez gyakorlatilag Thessaloniki, illetve Konstanz irányába is jelent majd egyfajta kikötői kapcsolódást, ami a kínai, illetve az európai áruk szállításának egy új lehetőség lesz, ez gyorsabb vasútpályán fog közlekedni minden, mind a személy, mind a tehervonatok, illetve ugye ez dupla pálya lesz, és még emlékszem annak idején, mikor még élt Tito és a nagyszüleim Budapesten laktak, nagypapám vasutas volt, és mindig mondta, hogy itt elkészült az alapozása a dupla vágánnyal, talán kiskörösig is, csak azért nem épített meg, mert a láncos kutya idejében, így mondták ugye annak idején a jugoszláv államfőt, nem kaptak engedélyt Moszkvától az akkori magyarok vezetőink, hogy megépítsék, mert ugye ez egy szűkült mondjuk a
haditechnikai szállítási lehetőségek így kevesebbek
voltak. De most ez egy dupla lesz, ez is ugye gyorsabbá teszi a vasútnak a működését, nincsenek egymásra várakozó vonatpárok. Mondjuk a vasút ügyében Kína még egyszer mondom, gyorsan fejleszt, és a világ technológiáit alkalmazza ebben a Siemens, akkor a spanyol, az olasz, illetve a francia technológiákat is már átvették, de tehát mindenki elismerően szól, aki vasútfejlesztés foglalkozik a kínai vasútaknak a minőségéről, de ez egy világszintű vasúton lesz.
De a magyarok is részt vesznek azért a
hát gondolom, hogy Kínába idehozni munkásokat, az kicsit macerásabb lenne, és hát logisztikán túl azt is látni, hogy Magyarországon vannak alkalmas építőipari cégek és munkavállalók, akik ezt értenének, hisz az ördöngösség abban van, hogy egy mélyebb alapozással, más kavics mélységgel, amik tartják ugye a vasútnak a talpfájt benne a talajba, más a sinnek, ugye itt hegesztett sinekről van szó, nem ez a összeillesztett csak, és akkor halljuk ezt a csettegő, kattogó hangot, amikor a pláne vonat lassan megy ezek a szakaszokon, tehát itt hegesztett vonal lesz teljesen más alapanyagból. Az a kérdés, hogy mondjuk a vasúti talpfákat itt gyártják el, vagy ezt idehozzák Kínából, ami nem racionális döntés lenne, valószínűleg itt fog valahol készülni. Ez is egy lehetőség lehet, itt majd remélem a térség vállalkozóinak lesz majd munkája, de ez mondjuk ez a három kormány közt megállapodásnak lesz az eredmény, hogy mennyi hazai munkát, hazai munkaerőt, hazai munkavállalót, hazai vállalkozást lehet bele kapcsolni.
Van-e már ennek időpontja a megvalósításnak?
Hát most készül az előzetes megvalósítatósági tanulmány, erre megállapodtak, hogy ezt hamar fél éven belül el kell készülnie, mikor minden pontosan, tehát látják, hogy mi kell, hová, hogyan, és ha ez megvan, akkor kapcsolódóan a résztes megvalósítási tanulmány is elkészül, tehát évvégére meg lesz minden, hogy pontosan mikor kezdődik, mert úgy számolták a szakértők, hogy jövő év tavaszán ez a fejlesztés elindult, és 18-ban már át kéne adni, hisz ez nem egy ördöngösség, ugye ez egy elzárt, a külvilágtól elzárt helyen épül egy ilyen vasútvonal, nem kell nagyon foglalkozni egyébként az átmenő forgalommal, sebben nincs, csak a vasúti átjáróknál van ilyen átmenő forgalom, tehát lehet függetlenül a hidokat építeni, az átkelő felüljárókat. Tehát magyarán ez egy, az a kérdés, hogy milyen messziről kell hozni az alapozás, és követ meg a melyik gyárbozzák a sineket és a betontalpfákat. Tehát ez egy sokkal gyorsabban fog ez menni, mint gondolná bárki. Én láttam Franciaországban TGV építést, a legnagyobb munka mindig az alapozás előkészítésének. Az alapok elkészítése volt, utána már jött a követ hordó járművek, akik helyezték le az alapokba a köveket, amivel rá lett erősítve.
Most a régi vasúti pálya
a teljes rekonstrukcióra kell.
Megmaradt, tehát annak a helyén épül
hát
ez
ott
a...
Szépen kitudják, ami benne van. Az a kő, ami lent van, az már nagy része, hogy a 100 éven túli, azt ugye kiveszik, újralapozzák, mélyítik, helyeznek bele külön, tehát most nem egy lehetőség arra, egy új, mondjuk egy optikai, vagy bármilyen más elektronikai infrastruktúra is létrejött mellette, és itt most egy új vonal lehet észak és dél között ezen a szakaszon. Tehát itt egy teljesen újjá varázsolt vasút.
Sok két évig nem lesz vasút?
De lesz, csak ugye először elkészül, szerintem a korábban tervezett régi, az új pálya.
Az új pálya,
és akkor... mondjuk az elkészül, mellette haladnak párhuzamosan, ugye, hogy lehet a kitérőket majd beépíteni. Ugye a teljes állomási épületre konstrukcióra is készülni kell, tehát egy, tehát akkor így a nagyobb állomások, azok meg a kisebbek is teljes rekonstrukciót fognak jó értelemben elszenvedni.
Na hát nagyon várjuk ezt a fejlesztést is, és hogyha tényleg itt néhány év alatt ez megépül, akkor ez még mi is megláthatjuk. Mai napon hallottam, hogy Zarándok útról is folyt a tárgyalás, a hajós is bekapcsolódik, vagy benne van ebben a hálózatban. Mit jelent ez a térség számára, ez a Mária út, ha jól tudom, a része
igen,
a
van a Mária út is, de most amiért hajóson lesz egy záróesemény, ez pénteken van. Ugye a Esztergomból a régi királyi, a magyar királyi Zarándok útvonalat újítottuk fel, vagy hoztuk létre újra. Ugye ez gyakorlatilag Báta mellett volt egy kolostor, ahol állítólag ugye a legenda szerint Krisztus Urunk véréből is őriztek ott ampullát, és oda jártak minden évben zarándoklatra magyar királyok egészen a török hódoltság kezdetéig. Az első 500 évünkben a magyar királyok rendszeresen eljöttek a bátaszigeti Báta fölötti kolostorhoz zarándoklatra, és ezt az utat folytatták Mária gyűjt felé a kollégák, és létrejött egy hát majd 300 km hosszú gyalogos zarándokút rendszer, ami átmegy a Pilis-hegységen, Budai-hegységen, Tasnál lép át a megyébe, az ott Csepel-szigetére ott lehet áttérni, és itt a legfőképpen a Dunai Védművön, a Gáton jön az út nagy része, és vannak ilyen leágazások fönt Dabas irányába is, van ugye Kalocsa felé, így hajós Miske felé is, és vannak ráfűződési szándékok Mékútról is, Hercegszántorról is, ahol szeretnének az ott élők ebbe bekapcsolódni. Ennek jelentősége egyébként abban van, hogy bárki, aki legyen hívőmbenek könnyebb ez, de mondjuk ha nem hívőmben egy ilyen rászolja magát, számtalan olyan pozitív élményben lesz rész, amit nem tud a kisvárosi, nagyvárosi, falusi létbe megtapasztalni, aki végigmegy egy önmagát legyőzve egy ilyen hosszú 14-20 napos úton, amikor is egy batyúval a hátán, egy a lelki batyúkkal együtt is végigmegy és elmékedik a saját életén, sorsán, jövőjén. Tehát ez akárki végigcsinálta, mindenki azt mondta, hogy élet egyik legfőbb élménynek tartja, és ami megtérés van mellett, akkor aztán különösen óriási dolog ez. De a lényeg az, hogy ez a program, ez a projekt, ez részben a Bácskiskunyai Közgyűlés révén valósult meg, itt a megyében, az országban is, és ennek amellett vannak zarándokszállások, vannak emlékhelyek, vannak kápolnák, vannak megállók az út mentén, nagyon szépen felettek újítva ezek a út melletti pihenőhelyek, rengeteg felújítás van az átkelő szakaszokon, például a Szekszárdi híd környékén egy szoborcsoport, egy ilyen igaz eklektikusnak tűnik, meg ilyen ugye hatalmasnak szánt, ugye az útról lehessen látni zarándokok, fából faragott zarándokok, az ország és a megye legjobb fafaragói hoztak létre egy ilyen zarándok szoborparkot is. Ez egy ilyen kis projektelem, ami inkább látványos, mint esetleg nem kell túl nagy mélységet ebbe beleképzelni, de jelentősége abban, hogy művészek kaptak komoly munkát. Tehát nyilván létrejött egy olyan fejlesztés, ami része lesz majd egy ilyen össze-európai hálózatnak.
Nem tudom, tudják-e hallgatóink, hogy itt ilyen országos túraútvonal is átvezet a pusztán.
És aztán... Nem csak a pusztán, az erdőkben is, gyönyörű egyébként. Most mi nem veszük észre, mert nem érünk rá. Ugye itt mindenki a saját gondjával, ajával elfoglalva, és ez sajnos így természetes. Tehát ki kell néha törni a mindennapokból, és ez a Gemenctől indult, akár Csanádtól, akár Süköstől valaki, vagy akár Nemesnádvartól följön a Lösszhátságra, és ereszkedik Halas Kelebi irányába, vagy éppen Bugac felé fordul, vagy Pusztamérikás irányába, vagy akár Rópusztaszer felé. Fantasztikus tájakon megy végig. Azt gondolom, az Alföldön sík terület unalmas, hát nem, hát tele van csodákkal. Tehát a tél az kicsit ugye mogorvább, mert fenyőerdő nem nagyon van benne, ami van az nem olyan értékes állomány, de amikor tavasztól késő őszig, hát az élmény itt is összeszedhető, mint bármelyik Pilis vagy Börzsöny túránál az ember megtapasztalta, sőt a tájfutásra kívánom akkor ez a Fehértó, Kiskóna, Sterészalom, Jánosalma négyszögben. Tehát rengeteg lehetőség van lovas túrákra. Motorosra nem nagyon szeretnénk, hogyha motorosok járnának, mert sokan vannak azok is, akik járnak be motorral, de gyönyörű. Tehát javasolnám, hogy valaki ezzel foglalkozzon, segítenünk neki szívesen, hogy ezeket fejleszted, ezeket a túrótonokat a kék túra mentén is. Ez jó ötlet volt.
Egyre nagyobb feladat az, hogy az embernek a lelki egészsége erősödjön, egészségesebbek legyünk, mert az hat vissza aztán a fizikai állapotunkra is, ez most már közismert tény, vagy egyre többek előtt nyilvánvaló, és a lelki egészségnek ez a fajta spirituális egészség az alapja és a része, úgyhogy ezek az arándokutak, vagy akár maga a túrázás, a természetben való elcsendesedés, időtöltés, lenyugvás, ez mindenkinek csak a javára válik, és ha ide tudjuk hívni messzebbről is az embereket, az meg még a gazdaságot is fejleszti, és ismerté teszi Kiskunhalast. Jó volt hallani, ami nap a Magyar Kultúra Napja előestéjén egy új magyar zongorát mutattak be, és akkor ott a konferenc Halasi Csipkét is megemlítette.
Igen, meg fogom dicsérni majd egy köszönlevélbe, ez egy ettől jó promóciót, ilyen egy pillanat alatt nehéz kapni.
Így van, hát én nagyon pozitív értelemben is, és tényleg a hasonlat képe használva, úgyhogy jó volt hallani a halasiak számára is ezt, így jelentünk meg a Magyar Kultúra Napjának az estéjén az ország nyilvánosság előtt.
És nem költ pénzünkbe.
Így van, és ez a legjobb reklám, ugye?
Úgyhogy egy csipketerítőt lehet a tisztelt műsorlatának küldeni.
Igen, emlékül, hogy köszönjük, és hogy ez a legjobb, hogyha így adják szájról szájra tovább a jó dolgokat, amik itt a környéken is történnek. A zene után folytatjuk majd a beszélgetést Bányai Gáborral.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödes Pál vagyok a stúdióban, vendégem Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk. Milyen jelentősebb események készülnek, milyen fejlesztések történnek most a városban, ami az ország segítségével történik meg?
A térség a jelen pillanatban Magyarországon a megenergiát leginkább használó térségé válik, hisz 61 projekt valósult itt meg, valósul meg a környékünkön. Tehát itt Kalocsa Kiskörös vonaltó délre eső részt említve, itt nagyon sokat dolgoztunk a megyei közül is részéről, hogy itt az ország legnaposabb részén használjuk az Isten adta napenergiánkat, és egyik ilyen fejlesztés volt, most a két fejlesztés átadása, illetve záró eseménye a Bibó gimnáziumban hétfőn, ahol is 3 évvel ezelőtt ugye nagy port kavart, meg nagy híre volt, hogy megfagynak a tantermekben a diákok, hiszen nyílászárók tönkre mentek, amit korábban 10 pár év ezelőtt építettek oda be a gimnázium építésekor, és én magam is, ez ugye tájékozottam igazgatóasszonytól, Idikótól, felkérést kaptam a szülőktől is, hogy valamit nyújtsunk mezőbe és segítsünk, hisz ez nem állapot, hogy Nagykabátba kell télen iskolába járni a tantermekben, pontosabban a lányoknak és a fiúknak, és Miklós Mihály egyik szülő is nagyon úgymond rám nyomult, hogy ezekben valamit érjünk el, és csodára egy keopos energetikai kiírás nem sokkal később készülődött, ahol be tudtunk kapcsolódni a gimnáziummal, találtunk jó szakértőket innét is, Budapestről is, máshonnét is, tudtunk érte jó lobbizni, és hát egy sok százmilliós fejlesztés jött létre így, hisz az összes nyílászáró ki lett cserélve, a teljes világítástechnika a tantermekbe és a sportcsarnokba is ott is le lett gyakorlatilag a nyílászárók révén újra szigetelve, megújult az energiaközpontja az épületnek, hisz korszerű kondenzátoros kazánrendszer jött létre, és nem egy nagy kazán, hanem 4 kisebb, 120 kilowattos kazán látja el melegvízzel és hővel az épületet. Emellett egy, most nem tudom pontosan a teljesítményt, de az iskola energiállátásához, mint a Sziládiba is ugye megvalósult ez, napelemes rendszer került az összeképítésre, és emellett Habatortán, hogy a kormány ősszel a kérésünkre teljes mértékben, tehát az önerőlapból város megpályázta az ilyenfajta forrásokat, és 100%-os támogatással épült, újult meg az intézmény ebben a formában, és ennek volt egy ilyen szűk családias légkörű záró esemény, ami azért fontos, mert ezáltal is, meg itt ugye épül a nagy naperőmű park, a szennyvíztelep környékén tavasszal lesz inkább látva, és akkor fölé szerelik a napelemtáblákat, és gyakorlatilag a város intézményei, a városi közvilágítás. Hát én azt mondom, hogy ha még a kórháznak is megvalósul a nem gödött akadályt a fenntartó fejlesztés irányába, akkor a kórháznál is létrejön egy nagyon komoly naperőmű, ami a városai tudom sokkal lesz kisebb. És tehát itt Halason közel, ha jól számolunk, olyan 50-60 millió forintos megtakarítást hoz majd évente a fenntartott intézmények részére. A városkasszája is ezáltal jelentősen könnyebbül majd. Tehát Halas jelen pillanat, amikor térségben beszélünk Halasról, Magyarország legzöldebb városai közé tartozik, hanem a legzöldebb ilyen tekintetben, és azt még ezt kiegészítjük, hogyha sikerül elérni, hogy a városi távfőműnek is a biomassa kazánfejlesztése zöld utat kapjon a város részéről, illetve a kormányzat részéről, akkor a következő évek valamelyikében az eddig, ugye van az a halasi távfőműről azt kell tudni, hogy háromszor akkor a ingatlan mennyiséget tudna ellátni hővel, hőenergiával, melegvízzel, mint amit most ellát. Tehát egy túlnagykapacitással rendelkezik, ezért nem hatékony. Ennek a fejlesztésére minden értelemben a gimnáziumokat, szakközépiskolákat, általános iskolákat rá kéne kötni. Rá kéne kötni a rajta lévő házakat, akár lakótelepi tömböket, még akik nincsenek rákötve. El kell jutatni a kórház irányába is ezt a távfő gerincvetéket, azáltal sokkal gazdaságosan működő lenne a Városoda Kft.-nek ez a portfóliója, ez a cég része, és emellett, hogyha a nyári időszakra biomasszával álltanak el a melegvizet, biomasszak azának révén, ami nem egy ilyen ördöngős fejlesztés, csak hát pénzt kell szerezni rá, hitet vagy támogatást, akkor ez, elmutatjuk, hogy Kiskunhason a villanyáram, amit felhasznál a helyi közösség az intézmény fenntartására, a közvilágításra, meg a helyi távfűrendszer biomassza ellátása, biomasszengelvel ellátásával, hát Halas tényleg egy, ez nem, ettől nem lesz vastagabb a kenyérszelet, nem lesz kolbázó kerítés, de az egy nagyon fontos lépés, hogy Halason azt mondani a halasiakról, hogy vigyáznak a környezetükre, vigyáznak a teremtett és épített környezetre azzal is, hogy kevesebb energiát használnak föl a fosszilis formákból, és ami van, azt próbálják a napfényből, vagy akár az erdők, a mezők hulladékából tudnak energiát termelni. Ez egy komoly szellemi, és Európában ez az ilyen dolgokat jegyzik, egyébként világban jegyzik az ilyen ügyeket.
Ványai Gábor nem csak országgyűlési képviselő, hanem a Fidesz elnöke, körzetét. Ilyen minőségben is kérdezem, hogy hogy van megelégedve az új kiskunhalasi városvezetéssel az elmúlt néhány hónap, persze még nem túl sok idő, de van-e már kialakult véleménye, vagy hogy látja, hogy működik az új vezetőség?
Ha rosszat kéne mondani, azt sem mondhatnám el egyébként, de szerencsére nem vagyok abban a helyzetben, hogy mellékeljen beszélnem. Ahogy látom, a kollégáim, polgármester is, és a testület is, minden tagja megfeszített tempóval dolgozik, hisz nagyokat kell lépni előre, hogy a várost arra szintre emeljük, ahová szeretnénk látni a térség központját, Kiskunhalast. Ugye azt akarjuk elérni, hogy versenyképes legyen Kiskörössel, Kecskeméttel, pontosabban nem, hogy velük versenyezem, hanem a hasonló ügyeket tudjunk ebben a méretben, halasi méretekben elérni, tehát Kiskörös vagy Kecskemét, főleg Kecskemét el tudott érni, ahhoz pedig nagyon-nagyon kell dolgozni. Úgy látom, hogy miután a csapat nagy része a testületben is új, és a két vezető is értelemben új, tehát szerencsére az új söprű jó söpör, és reméljük, hogy nem kopnak el. Én bízom abban, hogy olyan célokat találtak meg, amelyek a város lakosságát is, a halasi polgárokat is pozitív értelemben érinti, és ezt támogatni tudják. Nincs túl politizálva jelenleg a város, ez szerintem nagyon nagy előny. Tehát itt veszekedést, meg amíg én itt vagyok, addig nem nagyon fognak hallani, hiszen én nem a megosztottságot szeretem, hanem a békét, békében lehet dolgozni, akkor lehet építkezni, nem hogyha egyfajta leromboljuk egymásnak az épületeit, szellemi értelemben is, meg néha amúgy is. Tehát itt szeretnénk egy higgadt, 5 évig tartó városfejlesztést csinálni, létrehozni, ami az is ennek fontos, mert 5 évünk van arra gyakorlatilag, hogy kihasználjunk minden külső forrást, hogy Halast olyannál szervezzük, amilyenné Vári Szabó István vagy Szilárd Áron idejébe ezt a várost tették az itteni ősök, meg hát a későbbi a világháború után, az első világháború után időszakban is a város azért fejlődésének aranykorát meg tudta élni, a térség többi részével is. Mi szeretnénk ezt újra látni, szeretnénk, nem bronzszobrokat akarunk magunknak állítatni, nem ez a cél, nem emléktáblákat, hogy milyen jól dolgoztunk, hanem a gyerekeink, a most élő barátaink, szomszédaink és az unokáink világa miatt itt nagyon lépéseket kell tenni, és ebben mind a két vezető, Fülöp Robert polgármester és Farkas Dániel alpolgármester, illetve a körülötte lévő, és még a Szűcsaba alpolgármester is nagyon sokat tesznek. Azt is szerintem értékelni kell, hogy a testület többsége és a itt élők is nem vették rossz néven, sőt, pozitívan vették Szűcsaba megjelenését a politikába, és én remélem, hogy a nagyszámú honosi cigányközösséget is sikerül az ország átlaghoz képest magasabb szintre kulturálisan, oktatásügyileg és sok életműség szempontjából fontos fejlesztéssel őket megtámogatni, hisz kritikussá vált volna a város jövője, hogyha ebben nem tudnánk ebbe teljesíteni, és ebben a Szűcs alpolgármester nagyon nagy segítség szerintem. Illetve ami szintén fontos, hogy a város fejlesztési céljai között konszenzus van szinte mindenben, hisz a választásokkor kiderült, hogy sok újat senki nem tud fölhozni. Itt maximum az a különbség, lehetett a különbség a többi jelölt és közöttünk, hogy itt megvannak a kapcsolatok arra, hogy ebben a 4-5 évben a város jövőjének fejlesztéseit, jó fejlesztéseit lefinanszírozhassuk, illetve elhitessük magunkról tényleg a Halas a csipkevárosa, Halas, mint az ipar egyik leendő remények fellegvára, könnyű, illetve akár vasfényipar, nehézipar tekintetében is. Tehát van mód arra, hogy lépjünk előre. Van mód arra, hogy a említett vasútfejlesztések révén, közlekedés egyéb fejlesztések révén a térségi központi szerepe is nőjön, és a logisztikában is kapjunk szerepet. Iskolaváros, ugye Kiskolnas, és azok a fejlesztések, amikről beszéltünk, illetve amit át fogunk adni jövő héten az öveges program keretében, a Halason jó megvalósult természetesen a laboroknak az ügye is. Tehát azt mutatja, hogy Halas jelentős hely, és én remélem, hogy a következő hónapok különféle szerveződései, eseményei, ügyei mutatják minden halasinak balról, jobbról, meg nem tudom még, hogy honnét, bármelyik oldalt is képviselő, bármelyik szavazó polgár, fogják látni, hogy itt a cél nem. Tehát fideszesek vagyunk, nemzetérzelmű politikusok vagyunk, de a legfontosabb ügyünk mégiscsak helyben Halas ügye. Nekem még persze kiegészül a térség 22 településével, és ebben nem ismerünk kompromisszumot, hogy ne Halas legyen a legfontosabb mindenki számára, és szerintem a végén lesz ebbe konszenzus, hogy, és ahogy látom a 2-3 vezetőbeosztás úriembert, meg a hölgyeket a testületben, és a többi képviselőurat, szerintem más oldalról is megkapják azt a támogatást, hogy Halasból saját érdekünknél fogva egy komoly várost fejlesz.
Friss hír a mai napon, hogy a Halas média ügyvezetője közös megegyezéssel távozik a posztjáról, hogy ennek a váltásnak van-e valami háttere, testvér médiáról van szó, ugye a Halas Rádiót ugyanez nem érinti, de akkor is figyelemmel kísérjük, hogy mi történik a Halas TV, Halasi újság környékén.
Akár is, akár nem, ebben nem vettem részt, tudok róla. Elfogadtam az érveket a változás mellett. Annyit azért szeretnék jelezni, hogy itt nem egy ilyen haragos, durva váltásról, válásról van szó. Valamennyi szinten frissíteni kell a Halas média ügyeit, én úgy látom. Én magam szeretném azt látni, hogy nyissunk a térség irányába. Ezügyben én várok pozitív változást, mert mind a Halas TV-nek, mind a Halas Rádiónak is egyébként meg kéne növelni valahogy a hatókörét, hatáskörét, hogy érzékeljék, hogy Halas tényleg a központ, és jobb ide húzni, mint Bajához, vagy Szegedhez, vagy Kecskeméthez. Emellett talán ugye a Halas médiában összerakott portfólió, ugye a kultúra is ugye benne van. Én nagyon bízom abban, hogy meglátjuk, hogy persze az újsepőr, mondom, mindig jó sepőr, hogy hát a város marketing ügyeit is professzorosabban kell majd összerakni. Én azt várom, hogy ez a váltás, ez a változás, ez jó hatása lesz a mondjuk azt, hogy a város, nem a város hangulatára, mert azt szerintem nem fogja befolyásolni, hanem azt, hogy tehát Halast jobban meg tudni mutatni a falakon túl, városfalain túl, ebben fontos szerepe lehet a Halas média különféle médiumainak, és ettől függetlenül, de mellette párhuzamosan a Halas rádiónak. Tehát én nagyon szeretném, hogy bárki bármit gondol, a Halas média érdekében történt döntés volt.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Végezetül még megkérdezném, hogy mi várható a közeljövőben, ami érint bennünket itt Kiskunhalason is.
Hamarosan meg fog születni a brüsszeli jóvágyás a Széchenyi 2020 programjairól, Petri program elemeire. Kicsit később, talán márciusra a vidékfejlesztési program is, meg az államreform és halászati program is megkapja az aláírását. Ez azt fog jelenteni, hogy azok a fejlesztések, amelyek a Halas vállalkozóit, vállalkozásait, a helyi gazdaságot érintik, ennek a fejlesztési kiírásai nagy tömegben meg fognak jelenni, és ebben az évben bár 2300 milliárd körösszegről beszélnek, de az igazság az, hogy 3000 milliárd forintnyi forrás kéne kipályáztatni, aminek nagy része, közel 2000 milliárd, az gazdaságfejlesztési forrás lenne. Ez irgalmatlan munka lesz a kormányzat részéről, ez szinte egy fizikai korlátait néha érzem, de meg akarjuk oldani, hogyha nagy tömegben érkeznek források a magyar gazdaságba, óriási lökés fog tudni adni. Tehát a patakvíz, ha csak csordogál, akkor az nem visz egy darab követ se, de hogyha az megduzzad, és tehát van forrása, van utánpótás, akkor az takarít, és az rendezi a medret. Tehát de most ez a világ fog érkezni. Én minden vállalkozónak, minden érintettnek, sőt munkavállalónak, aki vállalkozó akar válni, a fölkészülést nagyon javaslom, hogy gondolkozzon a saját és a társasággal kezd a jövőjén. Nem lesz még egy lehetőség, hogyha most ebből kimaradnak a következő évekből, fejlesztési lehetőségeiből, akkor láthatólag nem látunk országrészt, ahol nem tudtak, maximum mondjuk tudtak belvárost felújítani, és nem mentek egyre a kettő, de ahol a gazdaságban tudtak pénzt pumpáltatni, hazai és európai uniós forrásból, ott komoly változások vannak, Kiskörös, Kecskemét, és sorhatnánk a sikeres helyeket, sokan olyan szerencsére. Tehát én szeretnénk ezt fölzárkózni, és ugye alasan a Széchenyi program, de mint tanácsadói központ megmaradt, kiváló vezetője van a korábbi kiváló vezető Farkas Dániel, ugye alpolgármester lett, és most a Sarok Krisztián viszi majd az ügyeket a kollégáival. Remélem, hogy olyan tanácsok vannak ott születni mindenki számára, hogy itt lesz, amikor a halasi polgároknak a energetikai fejlesztéseihez hűtőcsere, kazáncsere, szigetelés, nyílászáró csere, felújítások is lesznek támogatva, de emellett lesznek, mondom, felképp a gazdaság. Tehát magyarul Halason most nagyon kell figyelni. Tavasztól, amikor az ibolya is már elvirágzik, tehát amikor a tavaszi virágok meg kizöldül a határ, akkor nagyon sok lehetőséget kéne meg.
És akkor ez a központ, vagy ez a iroda segíteni fog a halasi vállalkozóknak?
Ez a dolga, eddig ugye a kifutó időszaknak a forrásait kezelték, adtak tanácsot számos esetben jól, és jól működött az iroda, a Széchenyi iroda. Ugye, hogyha főtérpláne addigra elkészül, akkor ugye be lehet újra járni oda, és hát majd reméljük, hogy kicsi lesz el, annyira érdeklődni. Itt lesz, hát részben itt dől el, hogy lesz-e fejlesztés, és hogyha valaki minden a Kecskéten, Pesten akar megkeresni a szakembereket, annak gőzelem lesz arról, hogy mi szükséges Halason, és itt meg felkészített emberek fognak dolgoznak is már, akik az új kiírásokat profi módon fogják tudni kezelni, és ugye egyszerűs eljárási rend lesz, tehát nem lesz annyira bonyolult pályázó, mint korábban, de a segítség az, hogy Bödecs Pál, Bányai Gábor nem egymásra beszélni, hanem elmegy a szakértőhöz, megkezd, hogy ezt támogatod, az én ügyem támogatható-e. És aztán, ha támogatható, akkor neki állunk gyorsan felépíteni a saját terveket, a saját stratégiát, és akkor amint egy kiírás megszületik, számos lesz a telephelyi fejlesztés, eszköz, műszerbeszerzés, építési ügyekben rengeteg ilyen lesz. Tehát lehetőség nyílik arra, hogy a halasi, amúgy szúnyadó erőt is hamarott parazsat felszítsuk. Tehát én azt mondom, hogy ebbe az évben nagyon, meg a jövő év közepén eldől Halas jövője, hisz hogyha addig tudnak, tehát rá tudnak erre a fejlesztési bumra, vagy fejlesztési, nem tudom, vagy rohanó autóra rábírnak, vagy a busz rábírnak szállni a halasiak, akkor tényleg az, amit szeretnénk, az megvalósul alas tényleg hatalmas lehet. Tehát ez létkérdés, hogy meg így legyen. Tehát rengeteg lehetőség lesz, és én mondom, biztatok mindenkit, hogy ne azért higgyék el, mert én mondom, hanem mert ez biztos így lesz. Bármi lesz a közhangulat, hogy most menjen ennek tüntetni, mikor, ez is fontos persze, ha lehet erről is beszélgetni majd későbbiekben, de a legfontosabb az, hogy a jövőnket most alapozzuk meg.
Országgyűlésben milyen a hangulat most? Változott-e valamit? Bizakodóbbak-e a képviselők?
Mindenki bizakodik, az ellenzék, hogy leváltja a kormányt, a kormány hogy nem váltják le őket, ez így szokott lenni. A hangulat, én Mixátot szoktam olvasni, és neki vannak az országgyűlési naplói, és beszédeit is időnként, amit ő mondott annak idén a századforduló tájékán, néha az ember olvassa, a hangulat akkor se volt, azt mondom, sajnos jobb. Acsarkodás az mindig van abban a házban, mindig volt, és úgy látszik, ez lesz is. Abban az egyébként nem lesz változás, tehát mindenki fújja magáét, süketek párbeszéde folyik egyébként. Én ettől függetlenül mozgok, tehát az én munkám, tehát én nem vagyok notorius felszólaló, nem, tehát én mondhatják, hogy én a pénzben nem beszélek semmit, ott nem beszélek sokat. Most a kormányt interpellálni eléggé macerás egyébként kormányvédő képviselőnek. Én máshol végzem ezt a beszélgetéseket, én oda járok, ahol döntéseket hoznak, és szerintem az jobb hely, mint a parlamenti szócséplés. Van ott épp elég ember tőlünk is, meg az ellenzéktől is, akik szeretnek beszélgetni, és a magukat is hallgatni. Na most én úgy vagyok vele, hogy annyi dologgal keresnek meg a választópolgárok is, a településvezetők is, az egyházaink is, a civilek is, amit intézni kell, akkor azt inkább patkó, az a része, ahol én ezeket el tudom intézni, inkább oda megyek, akik ezeket a dolgokat tudják segíteni. De a hangulat az szerintem nem lesz jó, hát ugye megmondták az ellenzék, főleg a baloldali vezetői, hogy 16-ra itt választásokat akarnak kicsikarni mindenáron, dolgoznak rajta. Én remélem, hogy a magyarok többsége, a választók többsége lesz fényhúzóan, és nem ül fel ezeknek a hangoknak, mert tehát a korrupciós vádak, amiket ugye állandóan fején közvágnak ezzel, gyakorlatilag az ember is tud védekezni ellen, tehát hiába, ha az ember magyarázkodik, akkor csak rosszabb helyzetbe kerül. Tehát ez a legkönnyebb lejáratni mindenkori kormányokat. Már volt ebben részünk 2002-ben a fel az SZDSZ által, tehát emlékezni a Kunce húzásaira. Na, tehát ez nem fog megváltozni. A hangulat a parlamentben ilyen csata jellegű lesz. A verbális pofonok el fognak csattanni, és ilyen közben nem annyira jó egyébként ott bent ezt végighallgatni. De én mondom, nekem a dolgom más, én nekem másképp kell intézni, hogy őket én nem fogok ezekbe a csatákba, hogy tudtam a részt, nem cél, hogy én legyek az egyik részvevője. Nekem itt egy szegény kisigeretéseket kell mindenki együtt, aki itt él, összerakni újra és sikeresíteni, ez pedig a csatákból jobb kimaradni, falvizen fogok evezni.
Hát kívánjuk Bányai Gábornak, hogy legyen ehhez sok ereje, türelme, hogy tudja képviselni Kiskunhas és környéke érdekeit, és itt ne legyen olyan hangulat, mint ami a parlamentben van, hanem itt az egyetértés és a egyfelé húzás az legyen minden irányból a cél, mert közösen tudjuk megoldani a gondjainkat.
Ez így igaz.